Jakab apostol leveléből olvasom a mai napra, advent harmadik vasárnapjára az igét. Jakab apostol levelének első részéből a 18. verstől a 21. versig hallgassuk meg, illetve olvassuk az igét. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Ezért tehát, vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott ígét, amely meg tudja tartani a lelketeket. Amen. Kedves testvéreim, nagyon sok gondolat van ebben a most felolvasott ígében, köztük sok adventi gondolat is. Ott van például a 21. vers, ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és minden gonoszságot, és szelíden fogadjátok a belétek oltott ígét, amely meg tudja tartani a lelketeket. Csak ez alapján, az egyetlen igevers alapján egy egész igehirdetést lehetne mondani. Tehát itt sok a gondolat, nem tudunk mindegyikkel behatóan foglalkozni, ezért az a javaslatom, hogy most ezt az ige szakaszt, ezt így közelítsük meg, hogy mi és a többiek. Mint egy mágnest, ezt a két pólust tegyük bele a sok gondolatba, és amit magához vonz ez a kettősség, hogy mi és a többiek, így azt emeljük ki, és rakjuk majd valamiféle rendbe, és hiszem, hogy fontos tanításokat fogunk majd venni Isten igéjéből. Tehát mi és a többiek. Általában nem jó, én magam sem szeretem ezt a megkülönböztetést, hogy mi és a többiek, mert mindig ott leselkedik ennek a megkülönböztetésnek a környékén az önhittség, ugye ez a kicsit ez a felsőbbrendű különbségtétel, a többieknek a lenézése, tehát általában ne csináljunk ilyen megkülönböztetést. De ha Isten igéjében van ilyen, akkor arra érdemes figyelni, és érdemes arra figyelni, hogy Isten hogyan teszi ezt a megkülönböztetést. Úgy szabad megkülönböztetni, ahogy Isten tesz különbséget e között a két dolog között, hogy mi és a többiek. Tehát így nézzük most ezt a részt, és így vegyünk belőle áldást. Hát kezdjük magunkon. Mi? A különbség mi köztünk és a hívő emberek és a többiek között, én így fogalmaztam meg az felolvasott ige alapján, hogy különbség az egyetlen hajtás. A régi életünkön megjelent egy új hajtás, kisarjadt egy új hajtás, ennyi a különbség. Hogyan jelent meg ez az új hajtás? Úgyhogy belénk oltott valamit Isten. 21. versben olvastuk, tehát itt a vége felé, hogy szelíden fogadjátok a belétek oltott ígét. A mi életünk földi élet, és ebbe a földi életbe Isten belénk oltott valami mennyeit. Az ő ígéjét, és ebből az beoltásból új élet sarjad. Az apostol, Jakab apostol a kertészkedésből, ugye a mezőgazdaságból veszi a hasonlatot, ugye a vad alanyra egy nemes szemet szemeznek, hát ez bizony úgy történik, hogy késsel megvágják, a klasszikus módszer az, hogy egy T betűt vésnek bele a vad alanyba, mondhatnám úgy is, hogy a kereszt jelét vésik bele, mert a kereszt az egy T betű volt, T alakú valami volt, nem olyan kereszt, ahogy ma rajzolják, hogy még fölül ér a szára, egy T alakú alkotmány volt. Tehát a kereszt jelét bemetszik a szárba, a vad alanyba, és a metszésbe ebbe a vágásba, ebbe a sebbe becsúsztatják az oltó szemet. Aztán rögzítik, bekötözik, hogy a régi nedvek már az új életet hajtsák. És azt mondja az apostol, hogy na valami ehhez hasonlóan jelenik meg a mi földi életünkben is a mennyei életnek egy-egy hajtása, beoltással. Hát azt hiszem, hogy ez a kép, ez a legtöbbünkre áll, hogy Isten a mi életünk vad hajtásán egyszer egy meccést munkált. Valami fájdalom, valami csalódás, valami törés, egy szóval valami sebesülés érte az életünket, és nagyon sok esetben az volt az a pont, ahova Isten belehelyezhette azt a nemes oltószemet, az ő igéjét. Néha ez a magyarázat annak, hogy miért hagyja ezt vagy azt a törést, fájdalmat vagy csalódást az életünkben. Hát azért, mert ez egy eszköz arra, hogy meghasítsa a mi sokszor zárt életünket, önelégült életünket, vagy a fásult életünket. Megsebezte valahol Isten, és oda helyezte az ő igéjét. Nem csak megsebezte, hanem utána jön a folytatás, hogy oda helyezte az ő igéjét. Kritikus ez a pillanat, mert egy ilyen sérülést lehet sértésnek is venni az Istentől. Miért engedte, miért okozta ezt a fájdalmat? És megsértődünk rá. Valaki egy életre megsértődik Istenre. Hogy elvette tőlem ezt vagy azt, vagy nem adta meg ezt vagy azt. Így is elsülhet a dolog, ezért kritikus pillanat ez, és ezért teszi hozzá az apostol, hogy szelíden fogadjátok a belétek oltott ígét. Azt jelenti a szelídség ebben az esetben, hogy fogadjátok el, hogy ez az Isten módszere. Fogadjátok el, hogy kell a meccés, kell a sebesülés. Mert anélkül nem történhet meg a beoltás és a bekötözés. Ahogy Jób könyvében olvassuk, mert ő megsebez, de van folytatás, hogy be is kötöz. Ha nem várjuk meg a beoltást és a bekötözést, hanem odakapunk a sebünkhöz, piszkálgatjuk, vagy mi akarjuk ellátni azt a sebet, mi akarunk megoldást találni rá, vagy egyszerűen csak vakargatjuk, vagy nyalogatjuk, akkor, és közben még ugye meg is sértődünk Istenre, akkor a meccés helyén nem új élet hajtása fog előjönni, hanem a keserűségnek a hajtása fog előjönni. Ahogy a zsidókhoz írt levél szerzője is figyelmeztet erre, ügyeljetek arra, hogy senki ne hajoljon el az Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Tehát a szelídség az ebben az esetben, hogy nem hajolunk el sértődötten ettől a beoltó mozdulattól, ettől a kegyelmes pillanattól, hanem hagyjuk Istennek, hogy az ő igéjével beoltson. Ha nincs ott az ige, csak életünk sebesülése, abból keserűség lesz, magunk sajnálata, esetleg elmérgesedik, elüszkösödik az a seb. De ha az Isten tiszta, irgalmas keze oda teszi az ő igéjét a mi sebesülésünkre, abból új élet lehet. És onnan kezdve nyiladozik a szemünk, kezdjük érteni az életet, kezdjük érteni a szenvedést, és a másik ember szenvedését is. Hogy legalábbis tolerálni, legalábbis megértést tanúsítani felé. Tehát kihajt a régi életünkön a mennyei élet, és ez az új hajtás, amiben nekünk különbözik az életünk a többiekétől. Na most az a döntő, hogy hogyan tekintünk erre a különbségjegyre. Hogy az én életemben már megjelent a mennyei életnek a hajtása. Én már hívő ember vagyok. Már jelei is mutatkoznak ennek. Hogyan tekintünk erre a különbségre? Elválaszt, eltávolít a többiektől? Föléjük rendel? Sokszor előfordul hívő körökben az úgynevezett hívőgő, hogy én, hát én nekem már üdvösségem van, nekem már új életem van, te el fogsz kárhozni. Nézzétek, mit mond Jakab apostol, az ő teremtményeinek valami zsengéje vagyunk, 18. vers, itt a legeleje, mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek, én most a Károli fordítást mondtam, az pontosabb, jobban ragaszkodik az eredeti szöveghez. Jakab azt mondja, az ő teremtményeinek valami zsengéje vagyunk. Ez már mindjárt egy kicsit felértékeli a sokszor lenézett, hitetlen embereket. Azt mondja, ők is Isten teremtményei. És mi pedig az ő teremtményeinek a zsengéje vagyunk. Az új élet hajtása. Az nem arról szól, hogy mi kiválóbbak vagyunk a többieknél. Arról szól az új élet hajtása, hogy zsenge vagyunk. A zsenge az első hajtás, vagy első gyümölcs, amit követ a többi. A zsenge az nem a teljesség. A zsenge az előleg ízelítő a teljességből, és utána jön majd a teljesség. Ha az Isten teremtményeinek valami zsengéje vagyunk, az azt jelenti, hogy egy kicsit előbbre hozott minket az Isten, de jönnek utánunk majd a többiek is. Amit velünk csinál az Isten, azt akarja majd a többiekkel is elvégezni. Nem külön járunk a többiektől, hanem előttük járunk. Ez nagy különbség. Mert akkor, ha ezzel a szemlélettel tekintünk magunkra, meg másokra, akkor majd nem esünk abba a hibába, mint Jézus idejében az elkülönültek, vagyis a farizeusok, a farizeus szó az ezt jelenti, hogy elkülönült. Semmiféle gőgnek nincs helye, mert őket ugyanúgy szereti az Isten. Hát ez egy titokzatos dolog, hogy miért vett minket előre, ebben most nem megyünk bele, ez egy óriási téma, csak annyit erről, hogy ez, hogy előre vett minket Isten, ez egyrészt kiváltság, másrészt szenvedés. Mert pionírnak lenni, úttörőnek lenni, a dzsungelben utat törni, az mindig kockázatosabb dolog, mint aztán később menetelni a már kitaposott ösvényen. Tehát az Isten gyermekei ilyen pionírok, ilyen előretolt őrszemek, ilyen zsenge, de az, hogy minket előre vett, az nem jelenti azt, hogy a többiekről el fog felejtkezni. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Ő ezzel a szemlélettel tekint az emberiségre. És ha ezt az egyszerű kifejezést komolyan veszük, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje vagyunk, akkor ez már rendbe rakja a gondolatainkat, magunkra nézve is, meg a többiekre nézve is. És itt érkeztünk el ahhoz, hogy akkor hogyan tekintsünk, és hogyan viszonyuljunk ezek után a többiekhez. Azokhoz, akiken még nem látszik semmiféle új hajtás. Hát nézzük akkor a többieket. Itt van egy nagyon meglepő dolog, engem nagyon meglepett. Nem hiszem, hogy eléggé meg tudunk lepődni ezen, de próbáljunk amennyire lehet, mert nagyon meglepő. Világos Jakab apostol gondolatmenete. Itt vagyunk mi, az Isten új teremtménye. Na most nézzük a többieket, hát akkor ezt mi általában úgy értjük, hogy na, nekünk már van mondani valónk, van evangélium, bizonyságtétel, szolgálat. És erre meglepő módon azt mondja, hogy azért tehát legyen minden ember gyors, van mondani valónk, sok, nem kevés, legyen minden ember gyors a hallgatásra. Hát sokkal logikusabb lenne azt mondaná, hogy hát akkor legyünk gyorsak a szólásra. Hát most már van mondani való, mondjuk. Most már mondhatod. Most már nem csak a magad dolgait mondhatod az Isten dolgait is. teli vagyunk igével. Először csak egy hajtás sarjad ki az életünkből, aztán jó esetben több. Egyre több a kalász, egyre több ige mag van a birtokunkban. Mi már tudunk az Isten szeretetéről, tudunk Krisztusról, üdvösségről, mentsük a kárhozott lelkeket. Hát legyünk gyorsak a szólásra, sőt inkább így mondom, hogy legyünk gyorsak a szórásra. Szórjuk az ige magokat, szórjuk meg velük a többieket. De ezt mondja az apostol. Nem ezt mondja, hanem éppen az ellenkezőjét. Mivel Isten teremtményeinek zsengéje vagyunk, azért tehát legyünk gyorsak a hallgatásban. Nem a szólásban. A szólásban késedelmesek legyünk, ezt még külön hozzáteszi, nehogy félreértsük a dolgot. Teljesen egyértelmű a dolog, mivel újjászülettünk, mivel Istenről most már sok mondani valónk van, azért hallgassunk. Először is hallgassunk. Hát ezen érdemes meglepődni, mert ez így van, ezt nem lehet elvitatni. Nem véletlen, hogy a legelső adventben sok a hallgatás. Van dicsőítés, ugye erről azt hiszem két hete hallottunk, van dicsőítés, némi párbeszéd, és sok hallgatás. Sőt, olyan is van, hogy aki nem tud hallgatni, azt Isten elhallgattatja. Ott van Zakariás pap, ugye, aki hát megnémul egy időre, pedig pap volt, volt mondani valója, úgy alapesetben is, és micsoda mondani valója volt, amikor találkozott egy angyallal, ott a templomi szolgálat közben. Nem is akármilyen mezei angyallal, hanem egy fő angyallal, Gábriel arkangyallal. És ez a fő angyal szólt Zakariás paphoz. Hát képzeljétek, hogy mennyi mondani valója lett hirtelen Zakariásnak. Hogy képzeljétek el, hogy ott voltam a templomban, és egyszer csak is mondhatta volna az Isten élményét a találkozásán. És ezután a találkozás után Isten elhallgattatja Zakariást. Jó, leírja az ige, mert hitetlen volt, mondja az angyal neki. Igen, de hogy jelentkezett ez a hitetlenség? Hogy amikor neki csöndbe kellett volna maradnia, elmondta az angyal az üzenetet, csöndbe kellett volna maradnia és engedelmesen elfogadnia, elkezdett belekotyogni. Hát de nem, meg öreg vagy, meg különben is, mert maradtál volna csöndben. Itt most én beszélek, Gábriel, arkangyal, nem te. Neked most hallgatni kell. Nem tűnne, akkor egy kis csendkúra, egy kis hallgatáskúra következik. Na hát készüléskor velem is majdnem ez történt. Azt ugyan előre elhatároztam, hogy a hallgatásról szóló prédikáció nem lehet hosszú, mert hát az hogyan néz neki. De végül is nem ez az elhatározás segített, hanem az, hogy a számítógép képernyőjének a legalján észrevettem egy kis számlálót. Még soha nem vettem észre. Ott mutatta, hogy 1870 szó. Nem tudom, hány ezer karakter. Mondom, micsoda? Ez a program kiszámolja, hogy hány szóból áll a prédikációm. És éppen előtte állapítottam meg nagyon elégedetten, hogy hát három oldalon belül vagyok, tehát ez nálam körülbelül 20 perc a három oldal. Az nem hosszú, de 1870 szóból áll egy nem hosszú prédikáció is. Tehát így teljesen megdöbbentem, és hát annak ellenére, hogy úgy éreztem, hogy van mondani valóm, meg jó mondani valóm van, hát úgy éreztem, hogy ott kell maradnom rövidíteni, úgyhogy most végül is 1644 szavas lett ez a prédikáció. Na, hát ez egy nagy figyelmeztetés, hogy az, hogy van mondani valót, az nem hatalmaz fel arra, hogy nosza rázúdítsd a többiekre. Mert ebből, ha mértéktelenül csináljuk, ebből elutasítás lesz. Ebből harag származik. Itt nem véletlenül emlegeti együtt a hallgatást, a késedelmes szólást és a haragot Jakab apostol, ezek összefüggnek. Ha valaki csak mondja, nyomja, a másik egyre ingerültebb lesz, feszültebb lesz, és megharagszik. Amikor valaki csak nyomja a szöveget, az, ha lélektanilag megnézzük, az tulajdonképpen az agressziónak az egyik esete, ez lélektani tény. Az, hogy teli vagyok mondani való, és rázúdítom a másikra, az igazából azt jelenti, hogy uralkodni akarok fölötte. Nálam a szó, nálam is marad. Ennek érdekében képes vagyok arra, hogy még levegőt se vegyek. Láttam egyszer egy filmet, ahol a gyilkos úgy ölt meg valakit, hogy egy ilyen nagy gabona silót hirtelen megnyitott, és annak a tartalmát rázúdította az áldozatára, ott a gabona magok ölték meg, betemették teljesen. Hát ezt még az ige magvaival is el lehet követni. Még a legistenibb mondani való sem hatalmaz fel minket arra, hogy rázúdítsuk másokra. Sőt, Jakabnál fordított a képlet, mivel Istentől most már sok mondani valónk van, azért tehát hallgassunk. De miért kér minket erre a logikátlan, érthetetlen dologra? Most már csak ezt nézzük meg. Isten gondolata az, hogy először is kapcsolat keletkezzen mi közöttünk és a többiek között. Nem az, hogy megszórjuk őket Isten igazságával. Nem. Először kapcsolat. Jézus mindig először kapcsolatba került az emberekkel. És az emberi kapcsolat akkor alakul ki, ha én teli vagyok mondani valóval, és tudok hallgatni mégis. Ez nem kuka hallgatás, meg nem síri csend, hanem odafigyelés a másikra, értő végighallgatása a másiknak. A másik ember így fog oda vonzódni, oda édesedni Isten közelébe, hogy nekem nagyon sok érdekes témám van, sok bölcsesség van a fejemben, sok igét is tudnék mondani, de mindezt nem mondom, és azért nem mondom, mert szeretnék igaz emberi kapcsolatba kerülni a másikkal. Gyönyörű adventi feladat lehet ezt egy kicsit gyakorolni, és gyönyörű karácsonyi ajándék lehet, ami pénzbe sem kerül. Válasz ki valakit, akinek jól esne, ha meghallgatnák. És légy te az az ember, aki odamész és meghallgatod őt. Menj el hozzá azzal az elhatározással, hogy ha bár sok mondani valón van, hallgatni fogok. Téged foglak meghallgatni. Hagylak téged szóhoz jutni. És én csak akkor szólok, ha kérdezel. Akkor is csak röviden. Ha csak egy valakivel megteszitek ezt karácsonykor, akkor az egyik legnagyobb ajándékot fogjátok adni. Nagyon könnyű nem így csinálni, én magamról is tudom, hogy nagyon könnyű nem így csinálni. Könnyű telítődni úgy az Isten ügyével, hogy csak úgy zuhog belőlünk. Ezt könnyű csinálni. És ugyanolyan könnyű csinálni az ellenkezőjét is, könnyű figyelni a másikra és hallgatni akkor, amikor nincs semmi mondani való. Hát ugye akkor az nem nehéz hallgatni. Ezt a kettőt könnyű csinálni. De azt, hogy van mondani valóm, hogy megtöltött az Isten az ő igével, bizonyságtételével, bölcs gondolatokkal, és én először is hallgatok, mert őszintén igazán érdekel a másik, na ez nem könnyű. De ez a nem könnyű út, ez a keresztény út. Egy mondással fejezem be, amit ennél a témánál szoktam mondogatni, magamnak is figyelmeztetésképpen, meg adott esetben másnak is, hogy nem véletlenül van az, hogy Isten két fület adott nekünk, és csak egy szájat. Tartsuk ezt szem előtt akkor, amikor mondani valóval telve oda megyünk valakihez. Amen.